Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Prófétája által így vigasztalja népét az Úr. Szentészt leszem nagy nevemet, amelyet gyalázat ért a népek között, amelyet ti megszentségtelenítettetek közöttük. Akkor majd megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, mondja az Úr, az Isten. Amikor a szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Kihozlak titeket a népek közül, összegyűjtelek minden országból, és visszaviszlek saját földetekre. Akkor majd tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól, s minden bálványtól. Megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Kiveszem testetekből a kőszívet, és húst adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek előtt tartsátok törvényeimet, és hozzájuk igazodjatok. Abban az országban laktok majd, amelyet atyáitoknak adtam, s az én népem lesztek, én meg a ti istenetek leszek. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött, mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem, ökreim és hízlalt állataimat lehöltem, minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek, az egyik a gyére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Aztán így szólt a szolgákhoz, a menyegzők kész, de a meghívottak nem voltak rám méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király eljött, hogy megszemlélje a vendégek, meglátott köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. Megszólította, barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Sokan van hívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi.
Áldjunk néged, Krisztus!
Kedves testvérek, nem könnyű megmondani, hogy ki ennek a példázatnak a főszereplője. A történet szerint a királyt kellene főszereplőnek tartanunk, mert ő rendezi a nagy lakomát, és áll bosszút a meghívását visszautasítókon. De a fiát is nevezhetnénk főszereplőnek, bár róla szinte szó sem esik, hiszen az ő megtiszteltetésére készítik a hatalmas lakomát. De valójában az ő személye teljesen háttérben marad. Mintha megühovottak lennének, tehát igazán a középpontban, mert őket várják a lakomára, amikor pedig durván, sőt kíméletlen módon utasítják el a részvételt, akkor az ő helyükbe lépnek az új meghívottak. A király tehát minden áron meg akarja vendégelni az embereket, az már nem is lényeges, hogy kik ülnek a lakomához. Aztán mégis kiderül, hogy a király komolyan igényes a meghívottak iránt, elvárja tőlük a lakoma megbecsülését. A cselekmény változatosságát figyelve azt kell mondanunk, hogy ez nem is egy igazi példabeszéd, vagyis nem az életből vett példázat, hanem kitalált történet. Hiszen hol fordul elő az életben, hogy valaki elutasítson egy ingyenes lakomát, egy pompás és felhőtlen szórakozást? Még kevésbé valószínű, hogy ilyen kegyetlen módon rázza le valaki a sürgető invitálást, az üzenet közvetőit bántalmazva, megölve. Mint ahogyan az sem valószínű, hogy a visszautasított házigazda ilyen módon torolja meg az őt ért sértést. Az pedig végképp elképzelhetetlen, hogy a lakomát rendezőnek annyira fontos legyen a nagy vendégsereg, hogy bárkit beengedjen a házába. Ha ennek a példázatnak az evangéliumi szövegkörnyezetét nézzük, akkor azt látjuk, hogy itt három azonos tárgyú példabeszéd követi egymást, de fokozás van közöttük. A sorozat első tagja arról a két testvérről szól, akiket apjuk arra kér, hogy dolgozzanak a szőlőben. Az egyik vállalja, de nem teszi meg, a másik vonakodik, de aztán mégis kimegy dolgozni. Itt a döntés áll a középpontban. A második példázat a gonosz szőlőmunkások kabzsi és kegyetlen viselkedését állítja elénk. Ennek a lényege az, hogy a fölfogadott munkásokat végül elpusztítja a gazda, azt hitték, hogy erősebbek nála, de gonoszságokért megbűnhődnek. És ez a harmadik pedig azt mutatja be, hogy a gazda az eredeti meghívottak helyett másokat lát vendégül. A házigazda adni akar, lakomával akar kedveskedni azoknak, akiket a barátainak tartott. De kiderül, hogy valójában csak színlelték a barátságot, ezért másoknak kínálja föl a szeretetét. A lakoma képe alapján azonosíthatjuk a szereplőket, hiszen már az Ószövetségben is megtaláljuk a lakoma képét, ami Isten túláradó szeretetét mutatja be. Dávid Zsoltára, amely jó pásztorként mutatja be Istent, így jellemzi bőkezű jóságát. Asztal terítettél számomra, és kelyhelmet csordultig megtöltötted. Izajás leírását olvasva pedig szinte kicsordul a nyálunk, olyan szemléletesen adja elénk Isten lakomáját. Készít majd a seregek ura minden népnek ezen a hegyen zsíros lakomát, lakomát színborokból, zsíros velős falatokból, letisztult színborokból. A lakoma rendezője tehát a seregek ura, vagyis maga Isten. A meghívottak pedig, akiket mindenképpen szeretne asztalá körül látni, a választott név fiai. Hiszen értük fáradozott, ők álltak szívéhez legközelebb. Nekik akart kedveskedni a vendégséggel. Ezért nem tud belenyugodni abba, hogy hívását válasz nélkül közömbösen fogadják. Megismétli tehát az invitálást, ami már a lakoma bőségét is ecseteli. Erre a sürgetése azonban már elfordulás, sőt, durvaság a válasz. Mennyire fájdalmas ez a szeretet ilyen sértő visszautasítása annak, aki őszinte jó szándék és az örömszerzés által akar másoknak is örömet szerezni. A király kemény reakciója mutatja a sértés szer fölött nagy voltát és sértettségének mérhetetlenségét. A gyilkosok méltó büntetést kapnak, őket felkoncolják, városukat pedig fölégetik. A magyarázók itt két dolgot közbevetnek. Összehasonlítva azzal, amit Szent Lukács leírásában találunk ugyanerről, ez az elbeszélés sokkal keményebb és kegyetlenebb. Lukácsnál csak egy gazdag ember szerepel, nem király, és a meghívottak sem bánnak ilyen durván a szolgákkal, és ezért a bosszú sem ilyen kegyetlen. Ezért úgy vélik a magyarázók, hogy Szent Máté éppen azért választotta a főszereplőjének a királyt, mert meg akarta mutatni a zsidóknak, milyen rettenetes sértés követtek el, amikor elutasították Isten meghívását. A városok elpusztításában pedig már Jeruzsálem lerombolásának a biztos megjövendőlését látják. Máté ugyanis a zsidóságból megtérteknek írta evangéliumát, így ennek a történetnek ilyen átformálása számunkra adott magyarázatot, és azt rejti magában a bekövetkezett csapásokat illetően. A történet itt tehát már kilép a példázat keretei közül, és a történelmi valóság magyarázatává válik. A szereplők azonosítása így egyértelművé teszi, hogy a szolgák, akiket a király a meghívottakhoz küldött, Isten választott emberei, vagyis a proféták. Azok, akiknek szavát semmibe vették, sőt közülük többet meg is öltek küldetésük hűséges teljesítéséért. Nem véletlen tehát, hogy többeknél elkeseredést, panaszkodást találunk küldetésük eredménytelensége miatt. Gondolhatunk itt Illésre, aki a pusztába menekül, és keserűségében a halálát kívánja. Vagy még jobban illik ez Jeremiás meghurcoltatására és kegyetlen halálára. De ha az új szövetség választottait nézzük, akkor sem találkozunk különb sorssal. Az apostolok szinte kivétel nélkül vértanú halált haltak. Nem állítható tehát, hogy csak a választott nép volt ilyen elutasító Isten szavával, bár a példázat elsősorban róluk szól. A király megtorló hadjáratával valójában a példázat első része le is zárul. A folytatás Isten rendíthetetlen jóságát és üdvözítő akaratát mutatja be. A lakoma kész, vagyis Isten üdvözíteni akarja az embert. Ezért a meghívottak helyett másokat ültet asztalához. De ez már válogatás nélkül történik, vagyis mindenki meghívottá lett. Ezért fogalmaz így a példázat, a szolgák összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. Ez persze korán sem jelenti azt, hogy Isten lejjebb adta volna az igényességét a vendégek iránt. Itt inkább arról van szó, hogy a lehetőség mindenki számára nyitva áll az üdvözülésre. Nincs származási vagy más előfeltétele annak, hogy a lakoma asztalához telepedhessen bárki. A fennmaradó igényességet majd a menyegzős ruha megkövetelése mutatja meg. A lakoma tehát nem egy zárt közösség számára van fenntartva, hanem bárki részese lehet. Nem az előélete számít, hanem hogy elfogadja ki a király akaratát, és ahhoz alkalmazkodjék. A példázatnak ez a második része ugyanazt mutatja be, mint akár a konkollyal fertőzött vetés, akár a minden kifogó háló példabeszéde. Ebben a világban, vagyis addig, míg az asztalhoz nem telepednek, mindenki egyenlő a meghívás tekintetében. Az Isten országának földi időszakában még együtt van jó és gonosz. A végleges szétválasztás majd csak az utolsó ítéleten történik meg. A példázat harmadik része akár önálló történet is lehetne. A lényege az, akit meghívnak, becsülje meg az alkalmat és készüljön föl rá. A menyegzős köntöstől a magyarázók azt állítják, hogy a keleti kényudak a meghívással együtt az öltözettel is megajándékozták a nagyra becsült vendéget. Ez talán megtörtént, de nem hiszem, hogy sok ilyen menyegző lett volna. És végképp nem érthető az Úr Jézus, aki a mindennapi életből vette a példáit, miért pont egy ilyen rendkívüli és nagyon ritka esemény szőtt volna bele a tanításába. A hallgatói talán nem is tudtak ilyen esetről. Az sem nagyon elképzelhető, hogy a vendégeket úgy fogdosták volna össze az utakon, mintha Malenki robotra cipelték volna őket. Reálisabbnak tűnik az, hogy mindenkit meghívtak a menyegzőre, akivel találkoztak, ahogyan manapság a szórólapokon a reklámokat osztogatják. Így volt ideje és alkalma mindenkinek arra, hogy fölkészüljön az ünnepi lakomára. Ezek közül a megtisztelt és fölkészült vendégek közül rít ki az, aki hanyag nem törődéssel fogadta a meghívást, és úgy gondolta, hogy nem ő van megtisztelve az invitálással, hanem a házigazda vegye megtiszteltetésnek, hogy ő belép a házába. Komoly figyelmeztetés ez tehát arra, hogy aki elfogadja a meghívást, annak felelőssége van. Úgy kell viselkednie a továbbiakban, hogy meg is feleljen a meghívásnak. Az elején azt a kérdést vetettük föl, hogy ki is valójában ennek a példázatnak a főszereplője. Nem lehet kétséges, hogy amint az Úr Jézus szavaiból is kiviláglik, a mennyek országa a főszereplő. A megszemélyesítések csak arra szolgálnak, hogy közelebb hozzák számunkra a mondani valót. Isten ajándékot szán nekünk, ingyen kapjuk az ő jóságából. Ez a mi javunkra szolgál, és a lehetőségét nem kell semmit sem tennünk. Ám ha elfogadjuk a lehetőséget, akkor ez már meghatározza az életünket. Annak tudatában kell tehát élnünk, hogy Isten meghívottjai vagyunk. A fölkészülésünk pedig egész földi pályafutásunk. Ettől kezdve már Szent Pál szavai fejezik ki az életünk mottóját. Amíg élünk, az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.
Litánia Mária szeplőtelen szívéről.